Folytatódik a hibrid háború az EU keleti végén, a Belarus migrációs válság című kerekasztal beszélgetés. A Matthias Corvinus kollégium vendégei Anton Bendarzsevszky, a Danube Institute kutatási igazgatója, és Rácz András, az NKE stratégiai és védelmi kutatóközpont tudományos főmunkatársa. A moderátor Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa.
A válságnak a csúcspontja az talán az elmúlt hónap volt, november, amikor napi szintűvé vált az Európai Unióba betérni kívánó migránsok, illetve a lengyel határvédők közötti küzdelem. Nagyon sok hírt lehetett olvasni arról, hogy a fehér orosz hatóságok különböző provokációkkal szerették volna kiarcolni azt, hogy a lengyelek fegyveresen közbelépjenek, stroboszkóppal, jelzőrakétával zavarták őket, átvágták a kerítést. Olyan hírt is olvastam, hogy 300 méterre behatoltak felségjelzés nélküli katonák Lengyelország területére. Ugyanakkor beszélgettem pár ismerősömmel Lengyelországból, és ők azt mondták, hogy emögött nagyon sokszor csak média manipuláció áll lengyel oldalról, hogy még rosszabb színben tüntessék fel a fehér oroszokat. Tényleg történhettek-e ilyen katonai provokációk, vagy ez már csak hangulatkeltés és dezinformáció?
Bizonyos provokációk biztos, hogy történtek, ennek mértékéről azért nehéz véleményt alkotni. Ugye videókon is látszik, amikor összecsapások vannak, mondjuk a menekültek és a lengyel határőrök között, háttérből valami lövésszerű petárdák vagy lövések, ki tudja mi, ugye ezt nehéz megállapítani, de egyértelműen látszik, hogy valami van. Ugye voltak olyan akciók, amikor a menekültek a gyerekeket felsorakoztatták, és a gyerekek letérdeltek, és egy ilyen sorry feliratú táblákat raktak ki maguk elé. A médiában szintén azt lehetett olvasni, és a lengyel álláspont az, hogy ez egy szervezett akció, hogy nem maguktól jöttek rá a táborban tartózkodó menekültek, hogy ezt kell csinálni, hanem a belarusz hatóságok vezették rá őket, hogy így keltsenek egy ilyen sajnálatérzést a lengyel határőrökben. Tehát biztos, hogy valamiféle mahinációk, valamiféle szervezett nyomás van a belarusz hatóságok részéről. Nem tudom, hogy ennek a mértékét azért nehéz megítélni.
Azt lehet erről mondani, hogy mindkettőtök által mondottakat abszolút támogatva, a belarusz célrendszer is változott. Eleinte, amikor ezt elindították, ők azt gondolták, hogy az EU majd a humanitárius nyomás hatására megnyitja a határt, és akkor ezeket az embereket egyrészt be lehet tolni, másrészt ugye Pandora szelencéje. Ha egyszer pár ezer átjut, akkor onnantól már azt akármekkor léptékben lehet embereket importálni, és gyakorlatilag fladolni az Európai Uniót migránsokkal. Tehát az eredeti terv az volt, hogy rávegyék az EU-t alapvető humanitárius nyomással, hogy megnyissák a határt, és akkor onnantól Belarus egy nagyon komoly, nem tudom mi ez magyarul, leverage-re tesz szert az Európai Unióval szemben. De néhány hónap alatt kiderült, hogy ez nem fogja megnyitni a határt, és az EU és különösen a lengyel kormány kisebb részben Litván is képes és hajlandó felvállalni azt a negatív média imidzset, ami a határzónában történtek, ugye Varsóra és Vilniusz vettnek. Tehát megmerevettek a frontok, akkor változott a belarusz stratégia, akkor próbáltak elkezdeni kiprovokálni valamiféle súlyosabb összecsapást. És nagyon goromba dolgok történtek egyébként. Érdemes olvasni a lengyel határőrség Twitterét, ugye Strasznyi, rengeteg videóval, tehát tényleg egyenesen a határzónából töltötték fel a videókat. Dokumentálva van, hogy a belarusz határőrség bontja le a kerítést. Tehát munkagéppel szakítják le a kerítést, húzzák el, aztán pedig erővel tolják át a migránsokat a senki földjére. Van benne egy csapda, ezek a nyomorultak, amikor bejönnek Belarusba, akár turista vízummal, akár vízummentességgel, ezek ilyen egyszeri belépésre jogosító vízumok. Tehát a nyomorult kimegy a senki földjére, reménykedik, hogy átjut, és amikor kiderül, hogy nem, és menne vissza Belarusba, akkor a belarusz határőrök verik meg, hogy öreg, hol a belépés engedélyed. Tehát ezeket az embereket csapdába csalták, ez egy nagyon gondosan felépített csapda volt a legelejétől. Ugye november 8-a, amit mondtál, hogy akkor kezdődik eszkalálódni a konfliktus, ugye akkor van a Bruzgi-Kuznicai határátkelő, ugye lengyel oldalon Bruzgi-Belarusz oldalon Kuznica, ott jelenik meg 3000 migráns egy tömegben, és gyakorlatilag neki mennek a lengyel határellenőrző pontnak. Fun fact, ugye a határátlépés úgy működik, hogy amikor Belarus oldalon kilépnének, akkor a belarus határőrségnek meg kéne néznie, hogy van-e a csávónak schengeni vízuma. Tehát nem is lett volna szabad kiengedni őket egyáltalán a Belarus határon Lengyelország felé. Ez valahogy elmaradt. Na most, ami november 8-ától kezdődik, ott dokumentált, hogy migránsok nem csak követ dobálnak, de ugye hangfénygránátot is. Ugye követ lehet találni az erdőben, az ember felveszi földre, elhajítja, szép és jó. Bár az is dokumentált egyébként, hogy belarus hatóságok építési törmeléket hordtak az erdőbe, hogy legyen mit dobálni. De ugye a hangfénygránát az nem fánterem. Tehát ezt valaki oda kellett, hogy adja nekik, amit Anton mondott, lézerrel zavarták a lengyel határőröket, stroboszkóppal. Az, hogy hányszor mentek át lengyel területre azonosítatlan belarusz fegyveresek, ez majd egyszer talán kiderül, a szám az egy fölött van, fogalmazzunk így. De minden egyes alkalom az úgy végződött, hogy meg lett mondva a belarusz fegyvereseknek, hogy vagy azonnal visszamennek, vagy rettenetesen nagy baj lesz. És ezt pontosan megértették. De tényleg, amit ilyen messzicsként érdemes hazavinni, ezt a leges legelejétől a belorusz határőrök és a belorusz állam menedzseli ezeket a szerencsétlen migránsokat, ezek eszközök. Amit Anton mondott, rengeteg felvételen van, hallatszik ilyen fegyverropogás, az konkrétan ugye vagy a PKT könnyűgéppuska, vagy az AK-74 elég jellegzetes hangja van. És a nyomorult civil migráns lőnek mögött, tehát persze, hogy előre megy, ti hova mennétek. Tehát itt ez is a nyomásgyakorlás része volt, ezeket az embereket gyakorlatilag mint a barmokat nekihajtották a határnak. Tehát teljes egészében volt egy provokációs szándék, persze.
Ugye az eszkaláció előtt is dokumentálható volt, hogy a belorusz határőrök oda vitték konkrétan, amikor még nem volt fölépítve a határkerítés, oda vitték az embereket bizonyos pontokra, és megmutatták, hogyha arra mennek, akkor valószínűleg átjutnak a határon, mert ugye nem volt rendes határkerítés, ezek ugye ilyen erdős vidékek, tehát a helyiek ismerik a járást, a menekültek nem ismerték, de hát megmutatták nekik.
Most viszont, hogyha megnyitja az ember a híreket, akkor a csapból is az folyik, hogy a fehér oroszok felállítottak táborokat raktárhelyiségekbe a migránsok számára, hogy télen túléljenek. Az iraki állam elkezdett repülőkkel visszaszállítani iraki állampolgárságú migránsokat Irakba. Tehát egyfajta pozitív kép is kialakulhatna az ember fejébe, ugyanakkor nemrég Tomás Kicsen ellenzéki újságíró azt az információt közölte a külvilággal, hogy a tél során hetente 55 járat fog érkezni a Közel-Keletről a Minszki repülőtérre. Hol az igazság? Most megoldódni látszik a konfliktus, de eszkalálódást látunk, vagy pedig csak kivárunk tavaszig?
Módszertan, ugye Gicsan ismert lengyel ellenzéki újságíró, Tadeusz Gicsan, ő azzal dolgozik, hogy a Minszki repülőtérnek mi a menetrendje. Tehát milyen gépek vannak így beírva, hogy várható az érkezésük. De az, hogy a repülőgép be van írva januárra, az nem azt jelenti, hogy tényleg megjön. Tehát Gicsan egy picit felfújja ezt a dolgot, az látszik, hogy a repülővel érkező migránsok száma radikális tempóban csökken. Ugye a rossz idő kapcsán meg azt, hogy a belorusz állam berakja a menekülteket ilyen raktárhelyiségekbe. Kollégák, az történt, hogy Lukasenko elszámolta. Tehát az eredeti terv az az volt, hogy ezek az emberek szenvedjenek a határzónában, rossz idő van, szúnyogok, erdő, mit tudom én, és akkor ilyen nagyon kellemetlen humanitárius helyzet van, majd az EU feladja. Igen ám, csak mivel az EU egyrészt nem adta föl, és elkezdtek a migránsok nagyon-nagyon-nagyon rosszul lenni. Ugye van olyan WHO-s adat, ami szerint a határzónában levők 80%-a sürgős orvosi segítségre szorul. Értik? Ezek az emberek meleg égővi sivatagos helyekről származnak. Nyilván én se érezném jól magam, a hetekig kéne táboroznom egy fenyőerdőben úgy, hogy eredetileg arra készültem, hogy a határon engem buszok várnak majd és visznek Németországba. Nézzétek meg az elfogott migránsokat. Nincs náluk normális felszerelés. Nem láttok sátrakat, én teljesen én makeshiften improvizált az egész, és az történt, hogy mivel az EU nem adta föl, és az időjárás viszont elkezdett brutálisan rosszra fordulni, ugye november elején jöttek meg először a nagy esők, utána november közepét az éjszakai fagyok. És ha úgy kell kilenned az erdőben, hogy vizes a ruhád és éjszaka fagy, napok alatt meghaltak volna ezek az emberek. Tehát az történt, hogy az időjárás romlása gyakorlatilag Lukasenko ellen fordította a saját stratégiáját, mert innentől az, hogy ezek az emberek ott maradtak a határzónában tényleg napokra attól, hogy megfagyjanak, ezt már a belorusz állam sem vállalhatta. És ekkor jött a döntés, hogy jó, akkor hátra visszük őket ilyen fűtött raktárhelyiségekbe, beengedték a Vörös Keresztet, le lehetett filmezni, hogy hát olyan, mint egy raktár, de legalább tényleg van benne fűtés, meg WC. Tehát itt a belaruszok, az az időnyomás, ami alá ők az EU-t akarták helyezni, ez időnyomás ellenük fordult. Viszont abszolút egyetértek veled, meg az Anton által az elején mondott számok is borzasztó fontosak. Nagyjából 3000 körüli embert vittek vissza a kiindulási országaikba, azóta, hogy a visszaszállítások megindultak. Ugye a lengyel hírszerzés becslései szerint október végén 12-15 ezer ember lehetett körülbelül Belarusban összesen. Ebből néhányan azóta átjutottak, körülbelül 3000-et visszavittek, tehát olyan 10 ezer körül lehet, akik még ott vannak. Ezeket egyrészt később még lehet instrumentalizálni, kettő, később jöhetnek még repülőgépek. Na most a repülőgép kapcsán szokás kutyázni az EU-t, hogy miért nem segít és milyen tehetségtelen. Kollégák, az EU egyébként ezt a meccset diplomáciailag elég hatékonyan támogatta. Az iraki állam szeptember közepétől leállítja az iraki Airways részvételét a műveletben, mert az EU közli az iraki állammal, hogy ha már úgyis ennyire függtök az EU-s donorpénzektől, akkor talán csináltok ezzel valamit. Ugye felvetődik, ugye a Fly Baghdad, ez egy iraki magánlégitársaság, ez még egy pár hétig repked, de azt az iraki kormány a Fly Baghdadra is rászól, hogy nem, itt a vége. A belaruszok nyitnak, elkezdenek Szíriából is, meg isztambuli átszállással is hozni migránsokat, sőt felmerül, hogy Moszkvából is jönnének Aeroflot járatokkal. Az EU belengeti, hogy jó, ezt lehet csinálni, de akkor az Turkish Airlines és meg az Aeroflot is szankciók alá kerül. Másnap jelenti be Törökország, hogy Isztambulban nem engedi föl a gépekre a kurd, az iraki, a szíriai, jemeni, mert nem tudom milyen állampolgárokat. Az EU-s diplomácia nyomás egyébként abban, hogy a beérkező repülőgépek számát radikálisan csökkentette, ebben elég hatékony. Egy dologgal nem tudunk mit kezdeni, a belorusz légitársasággal. Miért? Ugye Anton mondta ezt a sztorit a Ryanair gép földre kényszerítéséről, utána a belorusz polgári légitársaság a Belavia gépeit kitiltották az EU-ból. A Belaviának egészen pontosan 44 darab repülőgépe van, és ezeket a földön álló repülőgépeket, ebből 44-ből 31 repült EU-s irányba, ezeket a földön álló gépeket használták a migráns importra. Eleinte az EU azt gondolta, hogy ez elegendő lesz, de mint a kiderült, hogy mégsem elegendő, tovább lehet menni. Ugye alapszabály, szankciókat úgy érdemes célozni, tehát oda kell ütni, ahol fáj. Az EU felismerte azt, hogy a Belavia gépeinek jelentős része az nem saját, az leasingelt. Uniós leasing cégektől van bérelve. És meg lehet mondani az uniós leasing cégeknek, hogy lesznek szívesek felszámolni a Belavia szerződéseit. De most az történik, hogy amikor a kitiltás nem működött, ez kevés volt, a diplomáciai nyomás szintén kevés volt, semmi baj, akkor a leasing cégeket helyezzük nyomás alá, hogy a Belaviának ne legyenek gépei. Tehát én egy picit optimistabb vagyok, mint Tadeusz Gicsán ezzel a heti 55 repülőgéppel, szerintem összesen nem lesz 55 repülőgép, de majd meglátjuk.
Ugye 28-ból 17 a leasinget, csak hogy itt perspektívába állítsuk, amit András mondott, én is abszolút optimista vagyok, szerintem az év végéig ez meg fog oldódni. Most is sokkal kevesebb hírt hallunk már a térségből, ahhoz képest, hogy november elején abszolút dominálták a belarusz-lengyel menekültválságnak a hírei a médiát. Most már egyre kevesebbet hallunk erről, például az se volt hír sehol, legalábbis én nem olvastam, hogy Belarus is ellen szankciókat jelentett be, kitiltják az EU gépeit, és EU is Nagy-Britannia gépeit Belarus területére, többek között, illetve majd...
Talán még túléljük.
illetve majd Andrással személyesen megbeszélni, van egy olyan pont, hogy mindenféle szankció, tudom, ilyen árukra kivetett szankciók is vannak, és van egy olyan kijelentés, hogy és egy sor meg nem nevezett intézkedés az EU-val szemben, ez majd érdekes lesz tisztázni, hogy esetleg...
Ez az, amit még nem találtunk ki, de nagyon fog fájni. Tehát, hogy kicsit ilyen.
Szóval, hogy az eszkaláció már látszik, hogy lefelé vezető ívbe megy, ugye az időjárás is nyilván a további eszkaláció ellen játszik. Én szerintem az év végéig ez véget fog érni, a repülőjáratok száma is. Hogyha valaki megnézte, mondjuk én megnéztem november elején, hogy hány repülőjárat indult a térségből Belarusba, egy nap alatt ilyen 11, kötője 15 járatot látunk egyetlen nap alatt. Most már ennek a töredéke ilyen, nem is a 4-5 talán, tehát valami ilyesmi, de ez is ugye lefelé vezető ívben van. És még annyi kiegészítésként, hogy igen, látjuk, hogy belarusz hatóságok most jobban bánnak az ott ragadt menekültekkel, fűtött raktárhelyiségbe vitték őket, de ez részben EU-s támogatásból van, tehát ezt legyük hozzá. Tehát az Európai Unió 700 ezer eurót szavazott meg a menekült, a belarusz-lengyel-litván, akárminek nevezzük, menekült válság kezelésére. Ebből 200 ezeret a Belarus Vörös Kereszt kapta meg. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan szervezet, amely Belarusban maradt, amelyet még nem számolták fel, és amelyen lehet rendes ugye, párbeszédet folytatni. Minden más független civil szervezetet már betiltották Belarusban, ilyen több száz szervezetet egyetlen év alatt. Mindegy, a Belarus Vörös Kereszt maradt, 200 000 euró támogatást kaptak, úgyhogy részben a menekülteknek az elhelyezése az a Belarus Vörös Keresztnek a közreműködéséhez valósul meg, és egyébként további 500 000 eurót nyugati humanitárius szervezetek kapták, akik ugye szintén segítenek étellel, melegruhával a menekülteknek, tehát ez a válságkezelés, a jó belarusz válságkezelés, ez azért nem Lukasenka érdeme, hanem nagy részt egyébként nyugati támogatásból valósul meg.
És ugye a szintén gyakorlati diplomáciát, tehát ti vezetők lesztek, vagy már vagytok, ezeket érdemes figyelembe venni. Lukasenkóval közvetlenül nem nagyon lehet tárgyalni, mert ugye nem ismeri az Európai Unió. A kimenő német kancellár Angela Merkel ugye kétszer is fölhívta, de hát egy kimenő német kancellár, meg ez nem EU-s álláspont volt. Ilyenkor, ha valakivel nem tudsz közvetlenül beszélni, viszont muszáj, akkor közvetítőt kell használni. Közvetlenül nem szabad finanszírozni a Belarus rezsimet, erre jó a Vörös Kereszt. Ugye pártok fölött áll, de semleges, mindenki által ismert humanitárius szervezet, a Vörös Kereszthez megy a pénz, amit aztán helyben elköltenek. Fun fact, a pénz is egyébként ilyen adagolva van, tehát nem az, hogy egyszerre megkapják az egész összeget, aztán eltűnnek vele, mint szürke szamára ködben, hanem hogy szépen így darabonként kisebb összegekben kapják, mindig az épp aktuális igények finanszírozására. Elég jól működik egyébként.
Még van a mi beszélgetés részünkből 5 perc, mielőtt a közönség kérdéseihez fordulnék, ezért még gyorsan beszeretnék egy szereplőt hozni a történetbe, ez pedig Oroszország. Van nekem 2 elméletem is, amit különböző emberektől hallottam. Az egyik az Radoslav Fogel-től, az ECR pártcsalád alelnökétől, aki azt mondta, hogy Oroszország úgy vesz részt ebbe a konfliktusba, hogy mediátorként szeretne majd fellépni. Azért volt igénye arra, hogy ez a konfliktus kialakuljon, hogy majd mediátorként pozolhasson, és ezzel saját magának szerezzen később gazdasági előnyöket az Európai Unión keresztül. A másik pedig Maxim Samorukov, a moszkvai Carnegie központnak a kutatójának az elképzelése, aki szerint pedig Lukasenka már így is úgy is csak rosszul jöhet ki ebből a konfliktusból, és valójában Moszkvának is az igénye, hogy Lukasenkát elmozdítsák a hatalomból. Mi lehet Oroszország szerepe? Igaza lehet-e Fogjelnek vagy Samorukovnak?
Én nem értek egyet Samorukovval. Szerintem Oroszországnak most jó, hogy ott van Lukasenka. A kérdés, hogy meddig lesz jó nekik még, hogy ott lesz. Ugye hallottunk lengyel véleményeket is, hogy Oroszország áll valójában a menekült válság hátterében. Én személyesen azt gondolom, hogy ez abszurdum, mert mint hogy lehet valamilyen részben részt vesz benne, de nem. Tehát, hogyha megnézzük az alapvető érdekeket, hogy ennek a konfliktusnak a generálása milyen célból történik, és kinek az érdekében áll, ugye azt látjuk, hogy amit az elején is felvezettem, hogy Lukasenka a saját legitimációját próbálja visszahozni, a saját nyugati elismertségét próbálja visszahozni, hogy ugye újra felvegye a párbeszédet a nyugattal, hogy majd hosszú távon gondolkodó Lukasenka fejével folytathassa ezt a himbálózást ugye Nyugat és Oroszország között, ami az sokáig működött neki. Oroszországnak nagyon nem érdeke, hogy Lukasenka jóba legyen az Európai Unióval, és újra folytassa azt a politikát, amit eddig folytatott, kikerülve sikeresen az orosz-belarusz integrációs törekvéseket. Úgyhogy Oroszországnak nem érdeke ennek a konfliktusnak, a menekült konfliktusnak a generálása, mert végső soron ugye a Lukasenka legitimációjához vezet. Ugyanakkor, másrészt, ugye megnézve ezt, Oroszország nyilván a maximális hasznot próbál. Ha már ez a helyzet ott van, amit Lukasenka maga találta ki, feltételezem, maga generálta, ő ennek a fő stratégiája. Tehát ha már ott van ez a kialakult helyzet, nyilván Oroszország a maximumot próbálja kihozni belőle. És ugye a maximum pedig az lenne, hogy mediátork. Egyrészt ugye Lukasenka őrültségei mellett Oroszország sokkal józanabb partnerként tűnik fel. Tehát ha Lukasenka, tehát ilyen egy európai légitársaság földre kényszerítése, ilyen egy blogger letartóztatása miatt menekült áradat az Európai Unióra küldése, hát ezek teljesen őrült dolgok. Tehát egy évvel korábban senki nem képzel, nem tudta elképzelni, hogy Európa területén belül ilyen megtörténhet. Mégis ugye megtörtént. Tehát ezek mellett Oroszország sokkal józanabb, párbeszéd képesebb szereplőként tűnik fel, és másrészt, amit ugye te is említettél, ez a mediátor szerep, ezzel egyetértek, szerintem ugye ez is a maximum, amit ki tud hozni belőle. Lám-lám egy idő után feltűnik Oroszország, aki Oroszország az egyetlen, tehát úgy tűnik fel, mint az egyetlen olyan szereplő, nemzetközi szereplő, amely érdemben tudna tárgyalni Lukasenkával. És ugye ez ugye felértékeli Moszkvának a szerepét is.
Egyetlen pici módszertani dolog kiegészítendő azt, amit Anton mondott. Nem biztos, hogy helyes akár a belarusz, akár az orosz stratégiát egy monolit dologként felfogni. Ezek időben változnak. Ahogyan Lukasenko stratégiai is változott, az orosz stratégia is változik, és változóban is van. Antonnak abszolút igaza van ezt a dolgot, tényleg Lukasenko találta ki. Én elég régóta foglalkozom belarusszal, tanultam is ott egy darabig. Nyilván soha sehol nem vagyok ez ahhoz képest, amit te tudsz, valamennyire karcolgatom a felszínt. A legkorábbi említés, amit találtam, az 2002-2003, amikor Lukasenko már akkor mondta, hogy ő kész a migránsokat ráengedni az EU-ra. Tehát az alapötlet az Lukasenko. Oroszország nagyon sokszor azt szokta csinálni, ez az orosz diplomáciának egy jellegzetessége, hogyha valamelyik szövetség is elkezd valami meredeket lépni, ezt informálisan nyilván egyeztetni kell Moszkvával, mert ha az ember Oroszország szövetséges, szóval, hogy is mondjam, szövetségeseket meglepni hülye ötlet. Tehát érdemes szólni, hogy figyelj, ez lesz. Tehát nyilván az oroszok tudtak a legelejéről arról, hogy valami készül. Ilyenkor azt szokott lenni az orosz hozzáállás, hogy rendben van, csináljátok. Ha sikerül, learatjátok a babérokat, ha nem sikerült, kivészítek el a balhét. Tehát eleinte Oroszország legalábbis a nyilvános szférában passzív volt. Ami kérdés, és remélhetőleg erre a következő hónapokban választ kapunk, az kollégák, a migránsok toborzása. Social networkökön keresztül történt, arab, kurd, még jezidi nyelven is, ilyen Facebook profilok meg botneteken keresztül, az kérdés, hogy önmagában a belaruszoknak volt-e erre kapacitásuk. Tehát az kérdés, hogy információs segítséget, titkosszolgálati segítséget kaptak-e, különösen Szíria vonatkozásában releváns ez, mert Szíriában van ugyan belarusz diplomáciai képviselő, aztán 4 fővel. Oroszország 1955 óta Szíria legszorosabb katonai szövetségese. Tehát a Szíriában történő dolgok biztos, hogy nem történtek Moszkva asszisztenciája nélkül. Ugye ez a nyár eleje. Most, október-november környékén már az orosz külügyminiszter mondja, hogy hát az EU akár fizethetne is tulajdonképpen, ez már egy aktívabb részvétel. Az orosz média folyamatosan ott van lenne a határon, csinálja ezeket az Anton által említett trükkös tudósításokat, erősítendő humanitárius katasztrófa narratíváját. Tehát itt Oroszország egyre inkább aktívabb résztvevője ennek a konfliktusnak, abszolút egyetértek az, hogy a saját helyi értékén igyekszik javítani azzal, hogy mediátor szerepben tűnik föl, és hát ugye Oroszországban független és szabad média van, ezt mindannyian tudjuk. Tehát amit az orosz média határon csinál, ez teljesen és tökéletesen független a Kreml akaratától. Nyilván. Azt jegyezzétek meg, hogy nem szabad monolit módon felfogni az ellenfél stratégiáját, az is változik idővel, több mint fél éve tart ez a válság. Persze, hogy változik a stratégia.
Úgyhogy még egy gondolat, hogy egy ponton azért láttuk, hogy Lukasenko elvetette a súlykot, amikor felvetette, hogy mi lenne, ha gáz elzárására kerülne sor, ugye a tranzit elzárására. És ott a Putyin már másnap közben szólt, hogy na azért sem Európának, sem Belarusznak nem lenne jó.
Persze, mert két dolog nem Lukasenkói, a gázcső és benne a gáz. Mert ugye az a Gazprom tulajdonát vezetik, meg benne a gáz is. Tehát, hogy talán nem kéne elzárni. Oroszország nyújtott katonai támogatást is Belarusnak, demonstratívan elküldött 2 hadászati bombázót, hogy ellenőrizze Belarus légterét. Értik, migrációs válságot jellemzően a hadászati bombázókkal szoktunk megoldani, ez a legjobb. Valamiféle szimbolikus támogatást nyújtott Moszkva, de én is azt látom, hogy kezdi azért, tehát hogyha Lukasenko túl messzire menne, akkor lekeverik.
Felteszem a legnépszerűbb kérdést, leszek ennyire demokratikus, ami egy elmélkedős kérdés. Az kérdezi, hogy a litván-lengyel kerítések lehetséges, hogy egy újabb vasfüggöny felépülésének kezdetét jelentik a kelet és a nyugat között. Mit gondoltok?
Szerintem nem. Azért nem, mert a vasfüggöny az nem csak a fizikai infrastruktúra maga. A vasfüggöny, mint szimbólum, mint két világrendet elválasztó dolog, az sokkal komplexebb annál, hogy van-e néhány méternyi drót a határon. A vasfüggönyön nem lehetett átjutni, én elég öreg vagyok hozzá, én emlékszem, hogy milyen volt még a kék útlevél, meg piros útlevél, tehát külön külföldutazós útlevél volt. A vasfüggönynek az is része volt, hogy még ott sem mehettél át a kerítésen, ahol volt átkelőhely. Most ilyen itt nem lesz. Tehát itt én nem számítok arra, hogy itt örökre Churchill-t idézve vasfüggöny választaná ketté Kelet és Nyugat Európát. Nem, itt az történik, hogy felépül egy határvédelmi határőrzési infrastruktúra, ami a normális migrációs folyamatokat ellenőrzött keretek között tartja. Ez nagyon-nagyon messze van szerintem a vasfüggönytől, és mondok valami durvát, értelmiségiként szerintem felelősségünk van abban, hogy mit mondunk. Szerintem nem előnyös ezt a dolgot vasfüggönynek nevezni, tehát ne tegyünk úgy, mint a helyzet súlyosabb lenne. A helyzet most éppen relatíve nem annyira jó, de azért ne hasonlítjuk a vasfüggönyt, itt még aknazár volt, meg szöges drót, meg mit tudom én, tehát hogy itt azért nem e felé megyünk. Szóval optimistább vagyok ennél.
Abszolút egyetértek Andrással, még annyit tennék hozzá, hogy egy ilyen vasfüggöny azt feltételezi, hogy a másik oldalon egy kvázi ilyen rogue state van, egy olyan állam, amely ugye kockázatot, veszélyt jelent. Ez ebben a formában részben igaz is. Itt Európa peremén egy kvázi Észak-Korea alakul ki Lukasenko vezetésével, de én azért azt gondolom, hogy a belarusz társadalommal és Lukasenko támogatásából kiindulva ez nem fog örökké tartani. Tehát én még néhány évet adok ennek a rendszernek, és utána egy drasztikus változások lesznek. Ugyanitt bevallom, hogy 27 éve ebben bízunk, de ugye eddig valóban egészen mondjuk 2010-es évek elejéig el lehetett mondani, hogy Lukasenko mögött legalább a lakosság fele ott van. Most már ez a támogatás, ez jó, ha 10-20% körül alakul. Tehát a belarusz társadalom fejlettsége, ugye itt olyan IT cégekről beszéltünk, amelyek nemzetközi szinten kiemelkedőek voltak. Olyan projektekről, olyan nemzetközi tudásról, olyan nemzetközi együttműködésekről, amelyek, tehát ez nem egy Észak-Korea, amik irányítás tekintetében látunk hasonlóságokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rogue state-szerű képződmény, az nem sokáig lesz Európa peremén.
A Matthias Corvinus kollégium kerekasztal beszélgetésén Anton Bendázsevszkijt, a Danube Institute kutatási igazgatóját, és Rácz Andrást, az NK Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallották, a moderátor Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa volt. Több mint két.